A vendégünk továbbra is Weiler Péter, képzőművész, témánk pedig továbbra is a mesterséges intelligencia és a művészetek, a kreatív ipar kapcsolata. Hol hagytuk el?
Most azon gondolok, hogy az a szingularitás.
A szingularitásnál hagytuk el, igen.
Hogy nem rossz definíciót idézek, tudod, mert az olyan szebb, amikor ugye ebben az...
Te nézel, kérdezd meg a ChatGPT-t.
Na például ilyenekre tök jó egyébként.
Hogy megkérdezett tőle, hogy hülyeséget mondtál-e?
Persze ki vagyok kapcsolva.
Mondjuk ahhoz kell, hogy figyeljen is.
Hát ott, tehát azért az AI nélkül is az ember mennyire.
Igen. Egyébként
van szolgáltatva a technológiának.
Amíg Péter megtalálja, addig elmondom, hogy képzeljétek el, találtam egy olyan telefont, ami hát gyakorlatilag a régi, amikor én voltam, mint 18 éves, akkor az akkori telefonokat most újra gyártják. Tehát, hogy nem ugyanúgy, egy picit modernebb formája, de ugyanaz a neve.
De hogy nincs rajta internet kapcsolat.
Kizárólag, hogy ezeken van valami, tehát 4G-s, de hogy mégsem annyira, tehát nem érintőképernyős, meg mégsem annyira elérhető. Tehát szerintem nagyon fontos funkciók elérhetők, de, és ezt most őszintén gondolkodom, és azért hoztam ezt föl, mert hogy értem én, hogy erről beszélünk, meg beszélünk egy picit a félelemről, meg arról, hogy egyik mesterséges intelligencia legenerál egy másikat, ami nála is intelligensebb lesz, de hogy közben meg oké, de hogy ehhez kell közönség is. Tehát, hogy ki az, akit ez érdekel? Értem, hogy van, akit ez érdekel, de 8 milliárdan vagyunk. Valahol nincs is internet.
Hát azok lesznek mondani az izgalmas helyek, ahol nincs internet. Egyébként
hát nem.
Megnéztem, szóval nem mondtam hülyeséget, jó, oké.
Jó.
Szóval, ha igaz az az analógia, hogy keressük mindig azt, ahol tehát ha mainstream-mel szembe akarsz menni, és egy kicsit nyugalmat szeretnél, és felértékelődnek az analóg dolgok, mert jó hallani a fekete lemeznek a sercegését, és átéled újra a zenének azt a minőségét, ahogy mondjuk soha nem fogod megkapni a Spotify-tól. Azt gondolom, hogy így felértékelődhetnek olyan helyek is, ahol még nincs térerő.
Hogyne.
Tehát, hogy a balatoni stégekre azért így tekintek, hogy a stégen megpihensz egy úszás után, és ott mondjuk nincs nád a telefonod. Tehát ez egy ilyen kis pici sziget. És hát szerintem a történelemben is már kezdünk így visszavágyni. Én legalábbis nagyon sokszor vágyom vissza a 90-es évekbe, ahol még nem volt internet. Vagy ha volt, akkor még nagyon ilyen ártatlan formában mondjuk volt egy e-mail címem. De az a fajta bekötöttség, amiben mindannyian élünk, hogy nem tudom, 8 csatornán kapunk folyamatosan üzeneteket, és minden pillanatban
kifejezetten ideges. Ideges. Én ma kikapcsoltam már a telefont.
Igen, de közben meg, ha kikapcsolod, akkor meg az az érzés, hogy most lemaradtam.
Nem volt ilyen.
Jó. Na, hát ez meg kéne tanítanod a hallgatóknak. Külön kellene csinálni, szerintem erre egy műsort, hogy hogyan lehet leszokni az online világnak.
Workshop.
Az ilyen impulzusairól, mert egyébként szerintem nagyon egészséges lenne, hogyha sokkal kevesebbet.
Tehát nem tudsz operatíve dolgozni, igen. Tehát nem tudsz.
Igen, ez a másik, nem tudsz koncentrálni hosszabb ideig.
Nem de tudom megmondani neki egyébként, hogy ebből a műsorból mit vágjon ki, mi alapján vágjon ki, mert addigra megvágom.
És amiről most beszélünk, ez is AI. Tehát az, hogy minket milyen impulzusok érnek, most nem arról beszélek, mikor a barátaink meghívnak minket egy SMS-ben, hanem arról beszélek, hogy ezek a bizonyos alertek, és hogy vagy te mozgatva mondjuk tartalommal az Instagramon, a Facebookon, ez mind AI. Ez mindig is, ez már 10 éve. Egy célra létrehozott algoritmus, hogy ezt most algoritmusnak hívjuk, vagy AI-nak, szinte mindegy, de ebben az emberiség elbukott. A TikTokkal látszik az, hogy a gyerekek elbuktak, mi is elbuktunk, ha elkezdjük nézni, nem bírod abba hagyni.
Nem bírod.
Mert olyan AI alapú algoritmus működik, ami gyakorlatilag úgy optimalizálja a te idődet, hogy az a cégnek legyen jó. Így aztán 47-48 perc, azt hiszem a mostani átlag, amit egy felhasználó eltölt a teljesen ostobán, és legtöbb esetben azt gondolom, hogy olyan tartalmat nézve, aminek sok értelme nincs, maradandó értéket nem képvisel, egyszerűen ilyen angolul mondva eye candy, de ez már AI volt. Tehát ha azt nézzük, hogy ez a fajta még primitív AI, ami egyszerre jött létre, ez hogy legyőzte gyakorlatilag az emberiséget, mert a social media szerintem, tehát én kitenném a fehér zászlót, tehát ugye én megadom magam. Én azt gondolom, ebben ő győzött, és hát itt még sehol nincs az a fajta fejlesztési szint, ahol mondjuk most járnak. Tehát itt még nem láttuk azokat az alkalmazásokat, a ChatGPT volt az első, nem, és arra rá is csodálkozott a világ.
Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy lesz egy határ, amit elbírunk viselni. Tehát beszélünk erről nagyon régóta is. Ebben a műsorban is, mert sokadjára van erről szó. A szabad esésben is szinte hetente legalább egyszer beszélünk róla, de lesz egy pont, ahol szerintem az emberi agy kapacitása, meg az egyáltalán a szervezetünknek a tűrő képessége meg fogja húzni a határt. Tehát nem lesz egy ponton azt fogjuk mondani, hogy oké, értem, de nem kell több. Igen, ne fejlesztétek
de ki
tovább.
De ki fogja ezt mondani?
Én mondom most igen, például, de meg a felhasználók.
Ez egy luxus mondat, ezt nem fogod meg.
De, tudod, de az alvástól nem, tehát azt nem veheted el az időt egy ponton túl. Tehát nem, három óránál kevesed, már azért tán csak nem akarunk aludni.
De ha versenyképes akarsz maradni, akkor nem teheted meg. Ugye ez a baj. Tehát,
nem, mit jelent a versenyképesség?
Én le tudnám adni az okostelefonomat úgy, hogy többet nem használom, és visszatérek egy régi Nokia, nem tudom, 61-10-esre.
Imádtam azt
ez is. Én is, de az én versenyképességes, a most üzletemberként beszélek, de nem csak üzletemberként, de még akár a baráti köröm, vagy akár a családommal folytatott kommunikációban is olyan szintre visszabombáznám magamat az elmúlt 20 év színvonalára.
De ezt hogy... gondolod, kipróbáltad?
Nem próbáltam.
Ezt gondoljuk egyébként. Szerintem az, hogy én is azért nem teszem le, meg azért mégiscsak ez egy nem tudom, meg itt fogok most a kezembe egy izét, egy iPhone-t, akkor az egy kicsit mégiscsak presztízs, tudod? Tehát egy csomó olyan ego boost is van e körül, hogy ha nem vagyunk ezeknek a technikáknak a birtokában, akkor kevesed neki.
Hogy az a hallgató, aki ezt kipróbálta, és ezt tényleg tudja, az mesélje el nekünk, vagy írja meg nekünk, hogy ez hogy működik.
0636980980 Viber, WhatsApp, SMS, várjuk az üzenetet.
Igen, Viberen ugye várjuk a 61-10-esről, kivárjuk az üzenetet.
SMS is van, jó?
SMS. Jó, de egyébként postafiók.
Az nagyon jó, egyébként Váci út 78B.
Na, de akkor szerintem a...
Fax az nincs már.
Fax az nincs, pedig
egyébként az nagy merő lenne.
Az még jó lenne, telekszöld, ilyesmi. Szóval az igazi hardcore 61-10-es, azt szerintem befárad ide egy borítékkal is leírja. De nem most viccet félretéve, szerintem tényleg érdekes lenne tudni ilyeneket, de azért nem nagyon látunk ilyen telefont, és nem nagyon látunk ilyen életformát, és ez már egy életforma is valahol, valaki, mivel intézi a napi ügyeit.
Szerintem sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Hát most szerintem mi túlbecsüljük.
Szerintem azért azon múlik nagyon sok, hogy a pénzkeresete kinek mennyire engedi meg azt a luxust, hogyha mondjuk a főnököd ír egy, nem tudom, egy, ő mondjuk Slack-et használ az egész cég, és te akkor nem fogsz Slack-et használni telefonban. Akkor eznek az a kollega vagy, akinek nem írunk Slack-et, mert minek, kimaradsz az összes csoport diskurzusból, és gyakorlatilag az nem vagy benne a körben. Tehát ez a baj, hogy szerintem rá van mindenki kényszerítve, de van lehetnek ilyen fantáziák, hogy hétvégén csak 61-10-essel dolgozom, de a nyomás azért kívülről jön, és igazán a céges világban, ugye a hatékonysága meg a cég szintjén is úgy van megtámasztva, hogy a munkavállalók igenis, még akár hétvégén is a Slack üzeneteket azt válaszolják meg.
Viszont, ha már hatékonyságról beszélünk, és aztán szerintem tényleg azt megint kanyarodjunk majd vissza a zeneművészetekhez, de ha már hatékonyságról beszélünk, akkor azt, amit te most elvégzel a Slack-en, meg minden ilyen alkalmazáson, azt a feladatot átveszi a mesterséges intelligencia, és te meg használtad a 61-10-esedet.
Hát igen, az is lehet, hogy a fizetésed meg nem jön meg.
Tehát, annyi aspektus van, mert mindig csak egy irányból nézzük.
Nézzük a cég oldaláról, tehát hogyha bizonyos feladatokra, és ezt mondjuk már a ChatGPT-nél látjuk, hogy egyébként fordítási feladatokra, szerkesztési feladatokra, összefoglalni anyagokat, adatgyűjtésre, vagy akár nyers adatból adatelemzésre is gyorsabban, jobban tud akár, mint egy kollega eredményt adni, tehát akkor rájössz arra, most cégvezetőként beszélek, és ezt egyáltalán nem azért, mert hogy ebben gondolkodnék, vagy ezt a kollégáimat innen akarnám így megfenyegetni, hogy akkor ha nem pedáloznak a hatékonyságban, akkor baj lesz, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy most ne a máról beszélünk, hanem beszélünk, hogy 5 év múlváról. Bizonyos feladatok lehet ürennyien fogunk dolgozni a cégben, csak sokkal több dolgot fogunk elvégezni, és ez szuper. De nem biztos, hogy ezzel több pénz is fog járni, hanem egyszerűen csak ennyivel magasabbra kerül az a szint, ahol meg tudsz élni. Tehát, hogy a ChatGPT-vel lefolytatott anyagoknak a részideje az, nem tudom, az 7 perc, ez lesz az új norma. Eddig volt rá 4 nap, most már 7 perc, hol van az anyag. Tehát, hogy föl lehet gyorsulni, csak nem biztos, hogy ez rögtön pénzt is fog hozni, vagy ez lesz, ha mindenki így felgyorsul, és ugye ez az eszköz mindenkinek ott van, mert 20 dollár, nem tudom, fejenként, vagy nem tudom, hány most pontosan, de nem egy megfizetetetlen összeg, amiben ez kerül. Innentől kezdve ez olyan, mint az e-mail, mindenkinek legyen. És akkor ennek milyen vonzata van a mindennapi munkában? Hát szerintem az, hogy gyorsabb kocsit tettek alánk. Tehát
igen, mondom, hogy szerintem egy dolog fogja, nem az a tudás halmaz fogja meghatározni ezt, ami egyébként rendelkezésre áll mérnökök és programozók által, hanem az, hogy mit fogunk elbírni. És én például most mondom, azért hozom fel mindig, és bocs, hogy sok akkor szóljatok rám, de hogy azért táplálkozom saját élményből, mert velem ez történik most. Tehát az, hogy én most feszegetem a határ, tanáraimat, hogy hányszor engedem, hogy megcsörrenjen a telefon, hogy vagyok produktív.
Szerintem a pszichológusok tudnának arról mesélni, hogy mennyivel többet dolgoznak most, mennyire gyorsabban telik meg a naptáruk, mert hogy ez a nyomás, most mindenki ez sokkal
aspektus.
Nagyobb. És azt gondolom, én nekem van a családban két pszichiáter is, tehát én tudom, hogy az ő naptáruk az gyakorlatilag egy évre előre be van töltve. Aha. Tehát ez ilyenfajta nyomás az embereken, ami a technológia ad alapvetően.
Tehát már is meghúzta a természet, meghúzza
a határt. Csak hát mi van, ugye még egy pszichiáter is kell egy kicsit fükölteni, és meg akkor sem biztos, hogy jobban leszel, most ezt ne hallgassák a kedves rokonaim. De hát, hogy értik a hallgatók, tehát hogy hiába mondjuk azt, hogy ki tudok szállni a mókuskerékből, hát a mókuskeréken kívül nincs semmi. Vagy olyan van, amit ne se tudunk képzelni, hogy nem tudom, hogy Guatemalán lehet kávét termeszteni, és akkor ez egy ilyen farmon.
Kisüt a nap.
Egy farmon internet nélkül is biztos van élet, és lehet, hogy sokkal-sokkal jobb lenne, ezt mindenki meg tudná tenni, de azért tudjuk jól, hogy milyen nehéz mondjuk meg a várost is elhagyni, hogy akkor nem tudom, mondjuk itt vannak a szülők, itt vannak a gyerekek, akkor mégis iskolába járnak, tehát most lehet erről álmodozni, hogy nem tudom, én digitális nomád leszek, de akkor megint benne van a digitális
nem kell
szó.
Egyébként, de nem
vagy csak
kell.
Nomád leszek.
Persze, de nem szükséges szerintem, csak a megtalálni azt a középutat, ami eddig is ment. Vagy szerintem a 2000-es években, vagy a 10-es években azért valamiért ment nekünk. Most egy picit, mint a felgyorsult
hát,
volna.
Ez az a külső nyomás, a verseny, a céges világ, és egyébként a céges világ az egy világ, és aztán persze ugyanaz az államigazgatásban az adminisztráció, a folyamatos digitalizáció címén gyakorlatilag meg csak a tanárokat kell megkérdezni, mennyivel többet dolgoznak, mint korábban.
Aha, tényleg. Úgyhogy digitalizáció van.
Digitalizálva van minden, így aztán nem tudom, a munkaidejük fele az azzal megy, hogy
digitálisan
adminisztrálnak, tehát jobb lett tőle a világ, nem lett jobb tőle a világ, talán annyi, hogy nem tudom, a szülők most nem tudom átradírozni az 1-es, 4-es. Ennyi biztos.
Mennyivel jobb világ volt.
Ez jobb világ volt.
Meg szerintem nagyon nagy különbség, hogy te, mint egyén szeretnél-e nem digitális lenni, illetve ez az egész gazdasági ökoszisztéma mondja azt, hogy te egyébként nem lehetsz nem digitális. Szerintem ez nagy különbség.
Azt viszont te meg tudod szabni, hogy mennyit vagy digitális. Tehát azt, hogy 24 órában az legyél, azt még nem teheti meg senki. Tehát azért az lenne most megint akkor visszatérnénk a modern kori rabszolgassághoz. Hogy akkor viszont rá vagy kényszerítve. De ki kényszerít rá? Az kell egy valaki, aki felettel. Igen. Hát akkor
akit
köszönöm
az,
szépen.
Akit meg a mesterséges intelligencia.
Köszönöm szépen. Igen. De egyébként visszatérve a művészetekhez, Péter, azért is hoztam be a Kárlet van a Disney című kiállítást, mert ott is van olyan kép, amire ráeresztetted a mesterséges intelligenciát, azt hiszem, hogy szó szerint idéztelek. Tehát, hogy ott én például azt figyeltem, abban is téged kerestelek. Tehát nem azt kerestem, hogy a mesterséges intelligencia milyen esztétikai élménnyel lát el engem, hanem azt, hogy te és a mesterséges intelligencia között a kreativitás hol húzódik meg?
Igen, azt gondolom, hogy az én művészetemben a kreativitás az alapvetően ilyen történetmesélésnek egy olyan speciális módja, amiben benne van a mai életünk, akár kritikai szempontból vizsgálva, és van benne valami humor, ami egyedi, és valami, úgy próbálok kommunikálni
önirónia.
A képeken keresztül, önirónia, és úgy kommunikálok a képeken keresztül, hogy megidézek olyan jeleneteket, ami nagyon sokunknak megvan, de mégis valahogy másként, és ettől van egy ilyen kis aha, vagy katarzis élmény a nézőben, hogy hú, hát ez velem is megtörtént, ezt ismerem, és ez tényleg valamit elmond a világról. Ezt azt gondolom, hogy nem tudja még, vagy nem, én ezt kijelentem, mert mégis csak a saját mundérom becsületét kép, hogy ezt nem fogja az AI kiváltani, legalábbis nem nagyon látom, hogyan tudná. Ez az én alkotói munkámnak a lényege, és aztán, hogy ezt képileg én olajjal, vagy akrillal, vagy mesterséges intelligenciával megtámogatva, olyat nem csináltam, hogy mondjuk beírok még csak szavakat, és aztán kapok egy képet, és ott a végeredmény. Olyat csinálok adott esetben, hogy nem tudom, elképzelek egy szobát, amiben mondjuk van egy szék, és az a falnak van támasztva, hogy akkor ezt most nem lefotózom, és én neki támasztom a falnak a széket, hanem akkor ezt így megcsináltatom a rendszerrel. De aztán, hogy a karakter lesz ott mellette, vagy van-e alatt a szőnyeg, vagy milyen a világítás, tehát az egész jelenetet azt én megkomponálom, csak bizonyos alkatrészeket nem kezdek el most egy tényleg széket keresni, hanem akkor ezt így korábban mondjuk ezt ugyanúgy megcsináltam, hogy mondjuk stock fotókat vásároltam, és akkor abból kiemeltem mondjuk a telefont, és akkor azt megrajzoltam, de most nem fogok stock fotókat vásárolni, nem azt fogom inni az AI-nak, hogy telefon, piros, nem tudom, és akkor legyen megvilágítva felülről. Tehát ilyen alkatrészeket legyártani vele, az tényleg nagyon könnyű. Ettől azt gondolom, hogy olyan, mint a színpadon, amikor a rendező berendezi a jelenetet, az hogy az ecseri piacon vette meg a telefont, vagy pedig a saját telefonját viszi fel a színpadon, teljesen mindegy. A jelenet vagy működik, vagy nem működik, és akkor ebben persze a színészeknek, meg a szövegnek van.
Meg a történetmesélés, amit az előbb mondtál, és ez tök jó, hogy behoztad a történetmesélést, mert amikor elmész egy kiállítást megnézni, vagy elmész művészetet fogyasztani, akkor általában azért mész el, mert te történeteket akarsz, amikből te épülsz, és azok a történetek, azok attól lesznek számodra érzékelhetőek és élvezhetőek, hogy te tudod, hogy ez valakivel megtörtént. Most az, hogyha én tudom, hogy ez egy kóddal történt meg, akkor az már engem nem tudom, engem kevésbé igen, tud igen, érdekelni. Igen. És szerintem az ember az ilyen.
Igen, szerintem, és beszéltünk te pszichológiáról, és gondolj bele, itt mi hárman a stúdióban, vagy akár a kedves hallgató, hogy mondjuk ha baj van, akkor mondjuk beszélgetnénk egy AI pszichológussal. Tehát, hogy elmondanánk, hogy mi történt velünk.
Pontosan.
És meg akarnám hallgatni, hogy mit mond. És én azt gondoltam, hogy ez egy hülyeség, mert nem tud hiteles lenni, ugye, mert nem él, nincs felesége, családja, gyereke, nem tudja, milyen problémáról beszélek, csak könyvekből idézget nekem. De Tamás, szerinted?
Nem azért jelentkeztem meg, hogy én beszélgetnék, hanem hogy olvastam egy kutatást, hogy mi az a 20 szakma, amit könnyen kivált a mesterséges intelligencia, és mik azok, amik nem, és egyébként a pszichológia volt az egyik olyan, amit nem tud kiváltani.
Tudod, mi jut eszembe, hogy mikor a ChatGPT-vel beszélgetek, akkor néha azt írom, hogy köszönöm. És azért írom neki azt, hogy köszönöm, mert hogy bennem van az az érzés, hogy kaptam információt, ezt meg kell köszönni. És akkor valahogy
végig mit válaszol?
Ő nem, lehet, hogy azt így, hogy sure, come back again, de hogy így tényleg megszemélyesítünk egy gépet, mert az agyunk úgy dolgozik, hogy a beszélgetésben nem tudom elképzelni, hogy ez ne egy emberi
igen.
Jó indulattal adná ezt a sok jó információt, és akkor azért ezt meg kell neki köszönni, mert ez úgy illik. És sokkal hülyében érzezni magam, lecsuknám a laptopomat, hogy megkaptam, amit akartam, hello. Tehát el tudom képzelni, hogy egy virtuális pszichológust is fel tudunk ruházni olyan tulajdonságokkal, ami alkalmasát teszi azt, hogy a jó tanácsait megfogadjuk, a rosszakat meg elutasítsuk. De azért a hitelességben biztos, hogy van egy nagy kérdőjel, hogy akkor azért tényleg mit is tud az életről egy AI. És a művészet szerintem meg ez kell, hogy a művészet az azért fontos az emberiségnek, mert hogy ez az életről szól, és olyanok csinálják, akik élnek. Tehát, hogyha a szintetikus programok gyártanak művészetet mindenféle élet élmény nélkül, az szerintem egyszerűen csak nem hiteles.
És állítólag 2 év kultúra nélkül az emberiség halálához vezetne. Úgyhogy ez nem fog szerintem megtörténni pont azért, mert a természet meghúzza a határokat.
Igen, hát ebben bízhatunk egyébként, hogy sose, olyan sose volt, hogy még,
hogy ne lett volna sehogy, vagy
valahogy. Igen. Tehát igazán az életnek van persze valami balansz, és lehet, hogy ez helyreáll. Egy kicsit egy új világba tévedtünk.
Werner Péter képzőművésszel, kreatív szakemberrel, üzletemberrel beszélgettünk az elmúlt egy órában. Jó volt.
Nagy élmény volt, köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy itt voltál. Várunk vissza.
És várjuk a hallgatótól a levelet.
Ja, igen. Nagyon 0636980980.
És Váci út.
Mi volt a kérdés?
Váci út.
78B.
78B.
Mi volt a kérdés?
Hát az, hogy ha van valakinek olyan élménye, hogy itt szakított a technológiával, és visszatért ilyen kicsit analóg típusú, vagy még már korai digitális technológiára, és ezzel így működik az élete, arra kíváncsi lennék, hogy hogy csinálja.
Na, akkor legyen így. Köszönöm szépen még egyszer. Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Ennyi volt már a Business Lounge. Szevasztok!